szebbet én is adhatok. Egy igaz szó is fájhat, egy másik úton várlak. Voltak nagy szerelmek, voltak szép remények, jönnek még jobb napok, egy szebbet én is adhatok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be a Fidesz EP képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalják magukban, céljuk, hogy változást hozzanak az Európai Uniós politikában. A patrióták tagjai szeretik hazájukat és hagyományukat, a képviselőcsoportban tenni fognak azért, hogy megőrizzék a kontinens keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a Nemzeti Tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor Pekingben, ahol Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. A miniszterelnök felidézte, a magyarok 2,5 éve egy háború árnyékában élnek. A kínai elnök 2 hónapja Magyarországra látogatott, a kormányfő ezt történelmi jelentőségűnek nevezte. Gratulál Xi Jinpingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent. Orbán Viktor Washingtonban a NATO csúcs értekezletre utazott tovább Pekingből. Emmanuel Macron francia államfő nem fogadta el miniszterelnökének Gabriel Attalnak a lemondását. Arra kérte, a folyóügyek irányításával biztosítsa az ország stabilitását az előrehozott nemzetgyűlési választásokat követően, amelyek második fordulójában a radikális baloldali engedetlen Franciaország a kommunisták, a zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött új népfront nevű baloldali szövetség végzett az élen, de nem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Háború ellenes akciótervről döntött a kormány, hangzott el a kormányinfón. Kötelezni fogják a pártokat és a médiumokat arra, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá, ismertette Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy Magyarország fenntartja a jogot, hogy a külföldről érkező forrásokat, amelyek a háborús propagandát szolgálják, visszautalja a feladónak. Gulyás Gergely szólt arról is, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert, így a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. Európai és magyar szempontból is helyesnek nevezte a tárcavezető, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Beszélt arról is, a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy tartsák be azt a megállapodást, amely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyarok sem fizethetnek az üzemanyagért. A késések miatt elvárják a légi közlekedés valamennyi szereplőjétől, hogy készítsenek akciótervet. A kormány 2 évvel 2026. július 1-ig meghosszabbítja a 2019 és 21 között felvett babaváró kölcsönök esetében a gyermekvállalási határidőt, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a döntést azzal indokolta, hogy több előre nem látható viszmajor jellegű negatív esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. A főpolgármester jelöltek le leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban kell újra számolni, döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az MVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át, így tehát még mindig nem tudni, ki lesz Budapest következő főpolgármestere. A háború okozta kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára, közölt az Államháztartás Központi Arrendszerének június végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A költségvetés 107 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, ami a tárca szerint az elmúlt 22 év legkedvezőbb 6. havi mutatója. Felgyorsult a kórházakban hagyott újszülöttek örökbefogadási eljárása, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt írta, a hatályba lépett törvénymódosítás szerint az inkubátorba helyezett gyermekekre vonatkozó szabályozást ültetik át az újszülött osztályokon hagyott babákra, 6 hét a határidő, hogy közvetlen rokon jelentkezzen értük. 30 milliárd forinttal emelkedik a Napenergia Plus program keretösszege, mondta el az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Tárca Facebook oldalán. Steiner Attila közölte, ingatlanonként akár 5 millió forinttal támogatják a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában, az eredetileg közel 76 milliárd forintos keret már kimerült. Letette az olimpiai esküt a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. 21 sportágban 180 tagú lesz ez, ami 20 éve a legnagyobb létszám. A megnyitón Böde Bíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cságáncsozó viszi majd a magyar zászlót. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb egy-egy zápor zivatar alakulhat ki, időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Látunk még egy olyan ábrát, ahol azt szemléltetjük, hogy az ember közepe a szíve. A szív alatt majd a Biblia a döntési központot érti, tehát nem egyszerűen érzelmeket, hanem döntési központot ért, és az az erkölcsös ember, az az etikus, az a morális ember, aki autonóm módon, belülről jó, azaz ér minket kívülről sok-sok hatás, a szüleinktől, a szerelmünktől, az edzőnktől, a papunktól, a tanárainktól, a rendőrségtől, a filozófusoktól, sok-sok hatás ér minket, és az ember dolga az, hogy ezeket a hatásokat bevigye a döntési központjába, a lelkiismeretébe, a szívébe, úgy mondjuk csúnyán, hogy interiorizálni kell, bensővé kell tenni ezeket az értékeket, és utána ezen belső értékek szerint autonóm módon döntünk és vezetünk az életünkről. Ebben az ábrában az van benne, hogy engedjük magunkat nevelni, engedjük, hogy hasson ránk az elit, hassanak ránk jó emberek, szentek, példaképek, engedjük, hogy hassanak ránk, de utána van egy saját dolgunk, nekünk belülre be kell vinni, bensővé kell tenni ezeket az értékeket, és akkor magunktól, belülről ezen értékek szerint fogunk élni. Ezt mondja úgy József Attila, hogy az én vezérem bensőből vezérel. Ez az etika. Ha röviden definiálnánk az etikát, az erkölcsöt, azt mondanánk, hogy az értékek szerinti emberséges életvezetés. Mi van ebben a rövid definícióban? Egyrészt, hogy az értékek szerinti pozitívan vezetjük az életünket. Kicsit az jut eszünkbe, hogy ez egy pozitív fordulat például a 10 parancsolathoz, amiben elég sok a tiltása. Ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne paráználkodj, sok a tiltás. És a 10 parancsolat után a középkori etikában is eléggé kialakul egy úgynevezett bűnmorál. Helmut Weber ír erről. Azt írja, hogy a trienti zsinaton előírták azt, hogy évente egyszer a súlyos bűnöket meg kell gyúrni, és a morál teológusok ekkor kezdtek versenyt írni, hogy ki mit gondol bűnnek, mi hogyan osztályozza a bűnöket, és szinte a morál teológia bűnmorál lett, tehát az ember elkezdett valami ellen élni, a bűnök ellen élni, és elég kemény volt a tiltó morál, mi mindent ne csinálj. Aztán megjelenik majd Kant, és Kant fog beszélni úgy szárazon a kötelesség etikáról, hogy mi mindent köteles az ember megtenni. Na ez a definíció, ez túl akar minket ezen vezetni, az etika nem azt jelenti, hogy mi mindent tilos megtenni, és hogy mi minden ellen, milyen bűnök ellen akarunk élni, hanem milyen értékekért akarunk élni. Klaus Demmer, a német morálteológus beszél arról, hogy valami ellen állandóan nem lehet élni, hanem valamiért, valakiért lehet igazán élni. Szóval ebben a definícióban egy pozitív fordulat van, az etika, kérem, arról szól, hogy pozitívan vezesse az ember az életét, építse az életét, vezesse, csinálja, művelje az egész életét, tehát pozitív szemlélet. Értékek szerint. Az értékek olyanok, mint a csillagok. Jó ez a hasonlat, az értékeket csillagokhoz hasonlítani, mert egyrészt benne van az, hogy a csillagokat a nagyisten tette föl az égre. Tehát nem az emberek szavazzák föl, vagy szavazzák le az égről, hanem a teremtőtől vannak ott. A teremtőt úgy mondja a katekizmus, hogy Isten a legfőbb érték, a legfőbb jó. Az érték hierarchia csúcsán Isten van a legfőbb jó, és hozzá képest vannak értékek, vannak csillagok az égen. Tehát nem egyszerűen konszenzus etika, nem egyszerűen népszavazás kérdése, hogy az abortusz kitartja bűnnek, vagy ki nem tartja bűnnek, vagy a házasság előtti szexualitást kitartja bűnnek, ki nem tartja bűnnek, vagy az eutanáziát hogyan tartjuk bűnnek, vagy hogy nem. Nem egyszerűen népszavazás kérdése. A csillagokat Isten teszi föl az égre, és Istenhez képest számítanak értékre. Tehát Istenhez képest van értékük. Másrészt azért jó ez a hasonlat, mert azt is mutatja, hogy a csillagos ég közös. Mindenki látja. Az őskortól mindenki látja, és mindenkire vonatkozik. Felekezettől, vallástól, kultúrától függetlenül mindenki ugyanazt a csillagos eget látja, ugyanazok az értékek vonatkoznak mindenkire. Azaz a becsület, a szerelem, a szabadság, a kultúra, az igazság értékei, ezek mindenkire vonatkoznak, felekezettől, bőrszintől, kultúrától függetlenül. A csillagok egyetemesek. Így vannak olyan értékeink, amelyek egyetemesek, és mindenkire vonatkoznak. Aztán azért is jó ez a hasonlat, hogy az értékek csillagok, mert ezek stabilak. Hát úgy látjuk a Földön, tudjuk, hogy a valóságban száguldanak a csillagok, de a Földről mi úgy látjuk, hogy a csillagok stabilak, és ezen stabil csillagrendszerhez lehet igazítani az életvezetésünket. Kicsit a napkeleti bölcsek jutnak eszünkbe, akiket a betlehemi csillag vezetett. Itt ugyanerről van szó, hogy a csillagok, az értékek vezetik az életünket. Ehhez érdemes igazítani az életünket. Az is benne van, hogy ezek az értékek stabilak, változatlanul érvényesek. Ha bárki elolvassa, amit Arisztotelész ír a barátságról 2500 évvel ezelőtt, az ma szó szerint ugyanúgy igaz. És tudják, az az izgalmas, hogy közben a telefonunkon a szoftver, nem tudom, hogy havonta megújítja magát, az mindig változik. A modern technikai, ipari világban olyan gyorsan változnak a dolgok, de az etika azokról a csillagokról beszél, ami érvényes volt ezelőtt 2500 évvel, és érvényes lesz 2500 év múlva is. Tehát ez azért fontos, hogy a csillagok stabilak. A csillagok, az etika értékei, azok stabilak a történelemben. Ehhez lehet igazítani az életvezetésünket. Úgy is lehet igazítani, hogy amikor elkezdünk embert nevelni, akkor elkezdjük ezen csillagok felé orientálni őket. A kezdő életeknek, a fiatal életeknek roppant fontos azt tudni, hogy milyen lesz a jövő. Saját maga miatt is, vagy a fiatal szülőknek, akik éppen elkezdenek egy falatnyi gyermeket nevelni, egy falatnyi lelket, egy új lelket bevezetni ebbe a dzsungel világba, akkor a fiatal szülőknek is kellene tudni, hogy tessék mondani, milyen lesz a jövő 20 év múlva, mire ez a gyermek felnőtt lesz. És akár a fiatal szülőket, akár a serdülőket, fiatal embereket, fiatal életeket tekintjük, azt kell mondanunk, hogy a jövőben sok minden fog változni. A telefonunk, az autónk, az Európai Unió, sok minden fog változni. De a csillagok maradnak. Vannak olyan alapértékek, amelyek maradni fognak 1000 évek múlva is. Ilyen a barátság, ilyen a férfi-nő szerelme, ilyen a szakmai önbecsülés, az a munka, ilyen a kultúra, ilyen a sport, ilyen a szépségnek a világa, ilyen a spiritualitás. Vannak olyan értékek, amelyek évezredek múlva is lesznek. Tehát, ha te jól akarod orientálni az életvezetésedet, akkor nézz föl a csillagokra, az örök, változatlan értékekre, és ahhoz igazítsd a saját életvezetésedet, illetve a rád bízott gyermekeknek, tanítványoknak az életét. Jó ez a hasonlat, hogy az értékek, csillagok Isten tette föl az égre, változatlanul ott vannak, vezetik az életünket a beteljesedés felé, és jövőképesek. Érdemes az életünket ehhez igazítani. Ehhez szeretném hozzávenni az úgynevezett kalóztűznek a fogalmát. Talán ismerik néhányan, arról van szó, hogy a tengerészek, amikor a sötét tengeren eveznek, navigálnak, akkor nekik nagyon nagy segítséget nyújt, ha van egy világító oszlop, hogy körülbelül arrafelé van a szárazföld, és arrafelé kell menni, és a világító oszlopok helyett a kalózok néha gyújtottak tüzeket, úgynevezett kalóztüzeket, amelyek kifejezetten arra csábították a hajókat, és a hajókat zátonyra futottak, és aztán a kalózok jól ki tudták őket rabolni. Azaz, a kalóztüzek becsapják az embert. Ma kalóztüzeket, vásári fényeket, talmi csillogást bőven lehet látni. Arra csábítják az embert, hogy élj így, élj úgy, és aztán kiderül, hogy közben jól megrabolják az ember életét. Mikor azt mondják, hogy legfontosabb a pénz, és fiatal emberként belevetem magam a nagy pénzkeresetbe, és aztán eltelnek évek, évtizedek, és lehet, hogy lesz sok pénzem, de mégsem leszek boldog, mert az emberi értékek területén viszont üres leszek. És épp így lehet sok tudományom, sok diplomám, lehetek nagyon sportos alkat, lehetek nagyon fit és nagyon szép alkat, beutazhattam az egész világot, de közben lehet, hogy a szívem üres lesz. Tehát talmi fények, kalózfények bőven vannak, azt mondjuk, hogy ne a kalózfényekre, a vásári fényekre bízza az ember az életvezetését, hanem az örök csillagokra. Aztán ebben a definícióban az is benne van, hogy aktívan kell vezetni az életünket. Tehát nem passzívan várjuk, hogy történjen meg velünk a jó, és nem is csak az ösztöneink vezérelnek minket, hanem aktívan a logoszunk, az értelmünk, a lelkiismeretünk vezeti az életünket. Tehát itt egy aktív cselekvésről, vezetésről van szó, nem egyszerűen bűn kerülésről, nem ösztönösségről, nem sodródásról, hogy azt csinálom, amit a többi, és sodródom, és ilyen konvencionális morált tartok, amit mindenki él, azt élem, hanem itt nekem saját magamnak kell a gyeplőt a kezembe venni, nekem kell a kormányt megragadni, és aktívan vezetni az életemet. Ez igaz a vallásosakra is. Van egy evangélikus lelkész, Dietrich Bonhoeffer, akiről mondhatjuk, hogy a vérével írt etikát. Vannak egészen íróasztal szagú morálteológusok is, de Bonhoeffer a vérével írt etikát, és azt írja, hogy az életünk utolsó tettét, a beteljesülést, azt valóban Isten hajtja végre, Isten teljesíti be az életművünket, de ha Istené az utolsó tett, akkor az emberi az utolsó előtti. Tehát ami rajtunk múlik, azt vegyük komolyan, és azt tegyük meg, az utolsó előtti tettet, és azt írja, hogy létezik úgynevezett olcsó kegyelem, ami azt jelenti, hogy nem teszek meg semmit a kegyelemért, hanem várom, hogy úgy olcsón az ölembe hulljon. Ez az olcsó kegyelem, ez tudja ámítani az embert. A legvallásosabb fiataljainkat, a legvallásosabb felnőttjeinket, akik azt gondolják, hogy nem kell a jóért fáradniuk, küszködniük, vitázniuk, gondolkodniuk, tűrniük, harcolniuk, hanem majd a jó úgy az ölünkbe hullik a jó Istentől. Tehát a végtelen Isten az nem osztja olcsón a kegyelmet, hanem aktív életvezetésre hív minket. Másrészt a definícióból nem akarjuk kihagyni az emberség fogalmát. Ha az etikát egy szóval kéne megfogalmaznom, azt mondom, hogy az etika azt jelenti, hogy emberségesen kell viselkedni. Azon jó ebben a kifejezésben, hogy ezt mindenki érti. Ezt értik az afrikai testvéreink, az iszlám hitűek, az ázsiaiak, az ateisták, mindenki érti, hogy mit jelent az, hogy emberségesnek lenni. Az emberségességben az van benne, hogy az ember nem adja meg magát, a gerincét, az erkölcsi tartását, nem adja meg azért, mert most éppen diktatúra van. A börtönőrök között is volt, aki tudott emberséges lenni, és a rabok között is, aki embertelen. Mindegy, hogy a rács melyik oldalán vagyunk, itt is, ott is lehet emberségesnek, meg embertelennek lenni. Akármilyen diktatúrák, rossz rendszerek voltak, mindig voltak, akik nem adták meg a félelemnek magukat. És azt éreztük rajtuk, hogy egy nagyobb tartás van bennük, emberségesek, elvek, etika vezeti őket. Ma ugyanúgy látunk embereket, akik nem adják meg a gerincüket az élvezeteknek, a pénznek, a külső sikernek, hanem valahogy nagyobb tartásuk van és nagyobb elvek vezetik őket, tartásuk van ebben a világban. Tehát az emberségesség valahogy azt jelenti, hogy ilyen emberen aluli szempontok, az emberségen aluli szempontok, ösztönök, félelmek, pénz, élvezetek, vágyak, ezek statisztika, ezek úgy nem vezetik az életét, hanem az emberség, az elvei vezetik az életét. Tehát a rövid definíciónk az etikára, az erkölcsre az, hogy értékek szerinti emberséges életvezetés. Értékek szerinti pozitív, az örök csillagok szerinti emberséges elvek szerinti pozitív életvezetés, aktív életvezetés. Ha az etikát úgy definiáljuk, mint életvezetés, mint értékek szerinti pozitív életvezetés, akkor azt is ki kell jelentenünk, hogy ehhez egy másfajta bölcsességre van szükség, és ennek korunkra megint lesz egy aktualitása. Ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjunk, kétfajta tudásra van szükségünk. Egyrészt az érteni akarunk a világhoz. Ezt hívják majd szaktudásnak. Értsünk ahhoz, hogy hogyan kell a munkánkat elvégezni. Aztán értsünk ahhoz, hogy ha fáj a feje, milyen gyógyszert vegyek be, hogyan kell pénzt átutalni, hogyan kell technikai ügyeket elintézni. Értenünk kell a világhoz. Azonban a boldog élethez nem elég, ha csak szakmailag értünk a világhoz, hanem kell egy másik fajta tudás, és ezt hívjuk életvezetési bölcsességnek. Na most ez azért érdekes, hogy ez egy másfajta tudás, egy másfajta intelligencia. Az ókorban és a középkorban mind a két fajta agyféltekénket, mind a két fajta tudást, azt szervesen fejlesztették az emberben. Az ókorban megtanulták az emberek a szakmát, a cipészmesterséget, a kereskedelmi fogásokat, megtanulták a szakmát, és az ókorban mindenki tanult mitológiát, a mítoszokon nőttek föl. A mítoszokat ma modern emberként úgy csuklóból leszoktuk söpörni, hogy mekkora mesék, pedig a mítoszokban nem is annyira a válaszok a fontosak, hanem a probléma tudat, a nagy kérdések. Mi az élet? Honnan van az élet? Mi az ember? Hogyan kell jól élni? Melyek a legfőbb értékek? Tehát a mítoszoknak a nagy kérdései, a nagy válaszai a fontosak, nem a meseszerű történetei. Mindenki kapott egy képzést a másik agyféltekéjére vonatkozóan is. A középkorban ugyanezt történt, és ez nagyon izgalmas, hogyha bekerült valaki egyetemre, és megtanulta mondjuk az orvostudományt, akkor is tanult mindenki etikát, filozófiát, teológiát, esztétikát. Mindenki tanult, és úgy jött ki az egyetemről, hogy valóban egyetemes, univerzális tudása van. Ezt jelentett az egyetemi diploma. Ma ez miért fontos? A felvilágosodásnál történt egy szakadás. A felvilágosodás elkezdte felértékelni azt az agyféltekét, azt a fajta tudást, ami szaktudás. Hát ugye bőszen nekiálltak írni az enciklopédiákat, gyártani ezt a tudást, és elkezdtek a másik agyféltekéről úgy beszélni, hogy az legyen magánügy. És az történik, hogy ma futószalagon gyártjuk az olyan embereket, akik szakmailag lehet, hogy jók, értenek a világhoz, kiváló orvosok, de már a sokadik házasságuk megy tönkre. Kiváló szakember a rokonom, de a gyermekeihez nem ért, a család összetartásához nem ért. Ismerünk kiváló szakembereket, akiknek a magánéletük, az életvezetésük, a családi életük, az erkölcsös életük, az nincs rendben. Tehát azt látjuk, hogy ma ez a képzés, az etikai értékekre való nevelés, az életvezetésnek a képzése, az alább hanyatlott, és amikor nagyon kellene ez az agyfélteke, nagyon kellene döntést hozni, dilemma szituációban kellene valamit tenni, akkor azt látjuk, hogy ez az agyfélteke maradt kamaszos, maradt gyerekes, vagy kapkodni fog, éretlen, iskolázatlan, ösztönök szerint cselekszik, vagy sodródik, amit a többi ember csinál. Tehát amikor nagyon kellene ez a fajta tudás, ez a fajta agyfélteke, akkor azt látjuk, hogy nincs gyerekes, csökevényes, éretlen, iskolázatlan. És az egyetemeinken is egyetemi diplomát adnak, de nem biztos, hogy egyetemes tudást adnak, ahol az etika, az esztétika, a filozófia, a teológia az egy kreditet kap, vagy egyet sem, meg sem jelenik az egyetemi oktatásban, ott baj van. Szakbarbárokat gyártunk futószalagon. Na így fog az megtörténni, hogy felértékelődik az a tudás, ami a latinok úgy hívták, hogy a sciencia, a szaktudás, és felértékelődik a szakember. És ez önmagunkban is így van, mondok példát, az ember szakmailag jól vezeti mondjuk az orvosi hivatását, egy kórházi osztályt, és ahogy azt vezeti, azt gondolja, hogy ezt a tudást át kell ültetni a saját családommal való bánásmódra, és nem fog működni. Vagy kiváló vállalkozó, és azt hiszi, hogy ami a vállalkozásban működik, azt kell átvinni a családi életre, és nem fog működni. Tehát ha felértékelődik túlzottan a sciencia, a szakmai tudás, a vállalkozói tudás, azt hisszük, hogy életünk minden területén ezek érvényes tudást adnak, és az ember, amikor koppan, amikor gyümölcstelenségek, sikertelenségekkel találkozik, akkor ébred rá, hogy ho-ho, itt egy másfajta tudásra van szükség, itt egy másfajta intelligenciára, egy másfajta bölcsességre van szükség. Na, ha visszanyúlunk a görögökig, a görögök is megkülönböztették, hogy van dianoia, ez a mindent megkülönböztető, differenciáló tudás, tudományos tudás, és van a nous, az értelem, ami holisztikusan, nagyban gondolkodik, a nagy kérdésekről, nagy témákról gondolkodik. A latin úgy hívja a sciencia, és szapiencia, a bölcsesség, az átfogó bölcsesség. Magyarul ezt így hívhatnánk, hogy van szaktudás és van életbölcsesség, életvezetési bölcsesség. Tehát azt mondanánk, a sikeres, a gyümölcsöző, a boldog élethez mindkét agyféltekére, mindkét fajta tudásra, mindkét fajta bölcsességre van szükség. Az etika ezt a második agyféltekét, ezt a második intelligenciát akarja megszólítani és akarja nevelni. Ez a fajta tudás is megszerezhető, nevelhető, ebben is lehet gyarapodni, meg le is lehet zülleni. Ez a tudás is fejleszthető, és ha van bennünk egy olyan tudás, életvezetési tudás, ami fejleszthető, akkor az fejlesztendő is. Ha azt mondjuk, hogy az etika emberség, akkor léteznie kell olyan etikának, ami minden emberre vonatkozik, embersége folytán. Komolyan akarjuk venni, hogy léteznie kell egy közös alapnak, az emberség alapjának, amire aztán épül a kultúrák, a filozófiák, a vallások sokfélesége. Szeretünk utazni, szeretünk belemerülni más kultúrákba, olvasni más filozófiákat. Ez jó dolog a világnak a színességében elmerülni. Mégis azt mondjuk, hogy a pluralizmus előtt van közös alap, a közös emberségnek az alapja. Tehát minden különbözőség előtt előbb a közös alapokat keresünk, a közös nevezőt, ami mindenkire vonatkozik. Ennek a biológiai alapját is komolyan akarjuk venni. Az emberi válásról szóló biológia azt tanítja, hogy a ma élő emberek mindegyike egyetlen fajhoz tartozik, homo sapiens mindenki. Ez azért érdekes, mert az emberi válás folyamán voltak más emberfajok is, a homo erectus, a heidelbergi ember, a homo habilis, és aztán legutoljára 12 ezer évvel ezelőtt halt ki Flores szigetén a homo florentis. Hál' Istennek, hogy kihaltak. Tehát ez azért fontos, hogy biológiai, faji alapon nem lehet azt mondani, hogy bizonyos fajokra más etika vonatkozik. A történelemben láttunk mi már erre példát, amikor faji alapon akartak különböző etikákat kifejleszteni, és úgy gondolták, hogy bizonyos emberfajra, emberrasszokra más etika vonatkozik, akár embert is ölhet, és bizonyos fajokra, rasszokra más etika vonatkozik, mert más a bőrszíne, más a vallása, más a származása, nem is tekintik úgy embernek. A történelemben láttunk mi már erre példát, hogy faji alapon megkülönböztetik az embert. Ma azt mondjuk, hogy az emberiség egyetlen fajhoz tartozik, homo sapiens mindenki, így faji alapon nem lehet különböző etikákat hirdetni. Aztán a történelemben azt is meg kellett sajnos tanulnunk, hogy bár létezik a jognak, a jogfilozófiának egyfajta pluralizmusa a világon, mégis össze kell írni az emberi alapvető jogokat, ami minden emberre vonatkozik. Sajnos ezt a diktatúrákban tanultuk meg, amikor a második világháború után elkezdtek a pereknél arra hivatkozni a vádlottak, hogy parancsra tették, a diktátor ezt és ezt parancsolta, bizonyos embertelenségeket parancsolt, és ők parancsra kénytelenek voltak megtenni. Úgy tűnt, mintha a diktátor parancsa lenne a legfelsőbb törvény, amire sajnos még esküt is tettek. És akkor a világháború után az emberiség összeült az ENSZ égisze alatt, és elkezdték összeírni azokat az alapvető jogokat, amelyet semmilyen diktátor, semmilyen országnak az alkotmánya nem írhat fölül. Ehhez az emberi alapjogokhoz kell igazodnia minden ország alkotmányának, és azután a minden egyes törvénynek. Tehát azok a törvények, azok a parancsok, amelyek ellenkeznek az emberi alapjogokkal, azok nem kötelesek ránk nézve, és nyugodtan nem tarthatjuk meg. Sok vér, sok szenvedés árán kezdték összeírni az emberi alapjogokat, ami bőrszintől, vallástól, származástól függetlenül mindenkire érvényes. A legelső cikkei az ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatának: minden emberi lény szabadon születik, mindenki szabad, egyenlő méltósága és joga van, nincs megkülönböztetés származás alapján, az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek. Tehát az emberi méltósághoz nem csak a szabadság és az egyenlőség tartozik, hanem az ENSZ legelső cikkeje szerint a testvéries szellem, az etika, az erkölcsösség. Tehát egyetlen emberi jog vonatkozik a Földön mindenkire. és ha egy fajhoz tartozunk, egy jog vonatkozik mindenkire, léteznie kell egy erkölcsnek is, egy közös, univerzális, egyetemes etikának, ami minden emberre vonatkozik. Tehát azt keressük, ami a közös nevező, ami minden emberre vonatkozik. Így például nem mondhatjuk azt, hogy van katolikus szemetelés, meg ateista szemetelés, hanem szemetelés van. Nincs ilyen, hogy iszlám nemi erőszak, meg katolikus nemi erőszak, hanem nemi erőszak van. Tehát létezik olyan etikai univerzalizmus, ami mindenkire vonatkozik. Ezen túl természetesen lehetnek sajátos töbletek. A katolikusok tartják a böjtöt, az iszlám hitők a ramadánt. Ezen felül lehetnek sajátos előírások, sajátos kulturális előírások, amiket tisztelünk, de a különbözőségek előtt van az emberségnek egy közös alapja, amit komolyan akarunk venni. És hát itt van az emberiség nagy párbeszédének, gondolkodásának a feladata, hogy az embertelenségeket nem kell úgy tolerálnunk, mint pluralizmus. Tehát a pluralitásnak van egy határa, a közös alapok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a népirtás egy bizonyos vallásnak a sajátosságához tartozik, és nekem tisztelni kellene annak a vallásnak ezt a sajátosságát. Nem lehet azt mondani, hogy a nemi erőszak bizonyos népcsoportoknál a férfivá avatáshoz tartozik, és nekünk meg kellene tűrni, mert abban a kultúrában ez a szokás. Tehát azt kell mondanunk, hogy ami embertelen, ami ennek a közös univerzális etikának nem felel meg, azt nem kell tisztelnünk, hanem azt éppen, hogy alakítani akarjuk, hogy az ENSZ emberi jogok minden kultúrának a jogalkotására hatni akar, mi minden vallásnak, minden filozófiának, minden embernek, minden népnek az etikai gondolkodásába be akarunk szállni, és akarjuk ezt a közös nevezőt. A teológia ezt fogja hívni természetes erkölcsi törvénynek, ami velünk születik, nagyjából ez a 10 parancsolat tulajdonképpen, hogy imádd az Istenedet, ne ölj, ne lopj, és ne paráználkodj, és ne hazudj, tiszteld a családodat. Nagyjából a 10 parancs foglalja össze azokat az etikai normákat, ami minden emberre vonatkozik. A zsidó testvérek úgy is beszélnek róla, hogy azért a Szentföldön kívül kapták a 10 parancsolatot, mert az nem csak a zsidó emberekre, hanem minden emberre, az emberiségnek adott közös kincs a 10 parancsolat. Ez a természetes erkölcsi törvény, ez mindenkire vonatkozik, emberi természete, embersége alapján. Hát a nagy feladat az a globális univerzalizmusban, hogy ezt a közös nevezőt egyre feljebb tornázzuk. Egyre több legyen a közös, és ne csak a minimumot keressük, hogy nem erőszakoljuk meg egymást, nem vágjuk el egymás torkát, ne csak a közös minimumot keressük, hanem a közös maximumot, hogy miben vagyunk még inkább testvérek, hogyan tudunk még inkább testvériesen viszonyulni egymáshoz. Ha egyetlen teremtőtől származunk, egyetlen csillagos ég alatt vagyunk, etikai normák alatt vagyunk, és egyetlen ország felé, a mennyek országa felé utazunk mindannyian, akkor léteznie kell közös emberségnek, közös etikának, ami mindenkire vonatkozik. Így nézve a katolikus etikának van egy sajátos feladata. Mi nem akarunk egy ilyen gettó morált, egy ilyen bezárt csoport morált képviselni, ami csak a katolikusokra vonatkozik, hanem Jézus Krisztus emberré lett, emberséges lett, megmutatta, milyen az igazi emberség, és a katolikus morál szeretne meghívó lenni minden etika, minden jó akaratú ember felé, hogy a Krisztusban elénk föltárt etikát mindannyian érjük el, mindannyian nőjünk fel hozzá. Így a katolikus etikának van egy meghívó, van egy missziós szerepe. Thank you. ebben a nagy párbeszédben, ahol keressük a közös emberséget, az etikának baráti párbeszédben kell állnia minden tudománnyal, a filozófiával, de minden humán tudománnyal, pszichológiával, szociológiával, etológiával, mindenféle tudománnyal, ami segít jobban megérteni a közös emberséget. Az etikának szigorúan interdisziplinárisnak kell lenni, azaz minden tudománnyal együtt kell működnie, hogy ne lógjon a levegőben. Ebben a nagy közös gondolkodásban az első számú partnerünk az a filozófia. A filozófiai etikák a középpontja a személyes méltóság. Nagyon izgalmas ez, hogy a szofista filozófusok kezdtek el az ókori Athénban, az ókori görög világban először beszélni arról, hogy a városállamokban vannak olyan törvények, amelyek bizonyos városállamokra vonatkoznak, például az adótörvények, de léteznek olyan törvények is, amelyek mindenkire vonatkoznak, és ezek nem emberektől való, hanem a szofisták kezdték így nevezni, hogy ez a természettől való. A természet jog, a természet, természetes erkölcsi törvény innen fog eredni ebből az elgondolásból. A természet jogi gondolkodás aztán nagy karriert fog befutni az ókori és a középkori jogalkotásban, és aztán lassan a personalizmus idején a természetes erkölcsi törvény, az ember természetéről való gondolkodás kap egy gyönyörű personális színezetet, azaz az ember természete az, hogy személy. Már nem annyira az ember természetéről beszélünk, hanem az ember személyes méltóságáról. Ez sokkal szebb és sokkal gazdagabb, mintha pusztán az ember természetéről beszélünk. Szóval a filozófiai etikák origója a személyes méltóság. Az az etikus, ami megfelel a személyes méltóságnak. Minden mértéke, origója az, hogy az emberségnek a személyes méltóságnak megfeleljen. Az ember sohasem legyen tárgy, eszköz, sem a kísérletek idején, sem a politika kezében, sem a munkahelyeken, sem a szexualitásban. Az ember soha ne váljon eszközzé, hanem a személyes méltóságának megfelelően cselekedjen is, úgy bánjanak vele. A személyes méltóság mögött emberi felismerések vannak, oda tettem egy ilyen tekercset, hogy az ENSZ emberi jogok nyilatkozata, de mondhatnám, hogy a Nizzai karta, az afrikai jogi karta, az ázsiai emberi jogi karta, tehát karták vannak, emberi megegyezések vannak a személyes méltóság elismerése mögött, és hát azt látjuk, hogy jó, de hát azért ezt elég sokszor fel is rúgják. Nagyon egyszerűen úgy mondom, ha az ember személyes méltósága mögött csak egy papírt látunk, akkor ezt a papírt nagyon könnyen fel is rúgják, még akár a magukat nagyon demokratikusnak nevező országok is. A kereszténység ugyanezt mondja, hogy a személyes méltósága fontos, az emberség a fontos, de a személyes méltóság mögött mi nem egyszerűen papírt, konvenciót, emberjogi kartákat látunk, hanem magát Krisztust. Maga Krisztus, amikor emberré lett, akkor egyé tette magát minden egyes emberrel, és azt is kijelentette, hogy amit egynek tesztek a kicsik közül, velem teszitek. Tehát az ember mögött mi magát Krisztust is látjuk, nem csak egy emberjogi egyezményt. Ezért lesz a keresztény etika, hogy mondja, feltétlenebb, valahogy több tartást tud benne lenni, mert magát az Istent látjuk minden egyes ember mögött. A teológiai etikának így van egy olyan többlete, amit nem lehet egyszerűen elhallgatni, és erre nekünk ma vigyáznunk kell. Ha megnézzük a mai teológiai etikákat, morálteológiákat, sokszor az a benyomásunk, mintha nagyon meg akarna felelni a világnak, hogy a világ értse, mintha nagyon filozófiai akarna lenni, és túl sok pszichológiát, szociológiát használ, és kevésbé Bibliát, dogmatikát. Tehát ma vigyázni kell a teológiai etikára, hogy maradjon teológiai. Természetesen még egyszer van közös nevező, közös emberség, személyes méltóság, csak nekünk van egy olyan többletünk, amit nem szabad begyalulni, nem szabad elfelejteni, hanem nekünk ez ragaszkodni kell a teológiai háttérhez. Napjaink egyik kortárs görög filozófusa, Christos Yannaras, kifejezetten azt mondja, hogy a keresztény etikának, eukarisztikus etikának kell lenni, hogy a kenyér és a bor átváltozik szent kenyér és borrá, az etika célja nem egyszerűen az, hogy rendes polgárok legyünk. Hogy lehessen velünk a poliszban együtt élni, meg becsületes munkaerő legyünk, és a polgári jólétbe elmerüljünk. A keresztény etika célja nem egyszerűen a rendes emberek legyünk, hanem a szent emberek legyünk. az eukarisztia nem hagy minket nyugtom, ne csak rendesek, hanem szentek akarjunk lenni. Aztán az eukarisztikus etikában Jannaras szerint az is benne van, hogy az egyházias etika, hogy a lélek vezetésével jön rá az egyház a legfontosabb erkölcsi szabályokra, például, hogy a házasság férfi és nő szerelmes szövetsége, ez isteni jog, ezt nem lehet felülrúgni, nem lehet felülbírálni, hogy ez egyházias etika, és mi ezt kapjuk az Istentől, ezeket az alapértékeket, ezt mi nem rúghatjuk föl, nem népszavazás kérdése. Az eukarisztikus etika azt is jelzi, hogy a liturgiával szoros kapcsolatban van. Jónak lenni az nem egyszerűen pszichológia és filozófia. A drága Szókratész hitt benne, annyira olyan optimista volt az a filozófus, hogy az ember csak azért tesz rosszat, mert tudatlan. És azt mondja, az embert felvilágosítják, megtanítják, akkor nem fog rosszat elkövetni. Hát nem így látom sem a magam életében, sem mások életében, hogy felvilágosult, okos, képzett emberek is tudunk bűnöket elkövetni. A rossz az nem egyszerűen tudatlanság, hanem rossz. Minket nem csak tanítani kell a jóra, hanem meg kell váltani a rossztól. Nekünk kell a messiás, kell a megváltó. Tehát az eukarisztikus etikában benne van a liturgia is, hogy jónak lenni nem pusztán pszichológiai, filozófiai felvilágosodás, képzettség kérdése, hanem kapaszkodunk a megváltóba, Krisztusba, aki megvált minket, tehát liturgikus életet is élünk, és úgy leszünk etikailag is egyre jobbak. Tehát van közös dolgunk, és vannak különbözőségeink a filozófiai és a teológiai etikában. A régi világban elég sok ellentétet tapasztaltunk egymás között, hát ment a kritika oda-vissza, a hang nem is változó volt, erős apológiát ápolt az egyház, védte a hitet, a hitnek a cölöpjeit, a hitletéteménynek a kincseit, az alapköveit, oda-vissza ment olykor erős kritika, olykor bántás is. Mára ezen túl kell lépnünk. Ma posztmodern világban élünk, és a posztmodern ember alázatosan beismeri, hogy mi nem ellenfelek vagyunk, hanem utitársak. Egyikünk egy kicsit előrébb jár ebben, a másikunk egy kicsit előrébb jár abban, tehát nem ellenfelek vagyunk, hanem utitársak, egymást gazdagítani tudjuk. Természetesen nem csak gazdagítani, hanem kritizálni is, és lehet, hogy az utitársasságomban az lesz a legjobb, hogy mondjam, fejlesztőm, az segít leginkább a fejlesztéshez, aki nem adja olyan könnyen a beleegyezését, aki kritizál, akinek nehéz kérdései vannak. Talán a fejlődésemben a kritikus filozófusok többet segítenek, mint a bólogatók. Tehát, és ez fordítva is igaz, nem csak az ateizmus jelent a hívőknek kísértést, hogy mi van, ha nincs Isten, hanem fordítva is a hívők is jelentenek egy kísértést az ateizmusnak, mi van, ha van Isten. Tehát egymásnak utitársai, támogatói, gazdagítói, kritikusai, kísértői vagyunk, de hogy útitársak vagyunk ezen az egyetlen úton. Tehát ma sokkal inkább az együttműködést keressük. Klaus Demmer ezt folyamatosan hangsúlyozza, hogy amikor beszélgetünk egymással, akkor nem rendszerek, szisztémák, vallások beszélgetnek, hanem emberek beszélgetnek. És itt a barátság szellemének egy csodálatos szerep jut, ha beszélgető társak tudnak baráti légkörben beszélgetni, sőt egymásnak barátai lenni a közös emberség alapján, akkor ezt a párbeszédet sokkal jobban tudják előre vinni. Nem szisztémák, nem vallások, nem dogmák beszélgetnek egymással, hanem élő, hús-vér emberek beszélgetnek egymással, és ez jó, Krisztus Jannaras is arról beszél, hogy az a fajta logika, amit a nyugati világ egy kicsit kitalált, ez a fajta ráció, amilyen semleges, az nem létezik, hanem a valóságban együtt élő emberek léteznek, barátok, együtt működő emberek léteznek, és a logikájukat, a gondolkodásukat az együttélésnek a szeretete tudja egy bizonyos irányba motiválni. Tehát előbb a szeretet, előbb a barátság, és aztán a közös gondolkodás. Ha az etika alapfogalmairól beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg, hogy definiáljuk végre keresztény teológiai szempontból is az etikát. Azt mondtuk, hogy az etika értékek szerinti emberséges életvezetés, ez a rövid definíció. Tágabb kontextusba fogjuk ezt az egészet helyezni, hogy keresztény emberként mi ezt hogyan értelmezzük. Először is az elnevezés. A morál teológia onnan ered, hogy a teológiai disziplinákat elkezdték elnevezni dogmatikának, biblikumnak, exegézisnek, spirituális teológiának. és a teológiai disziplinák közül azt, amelyik az ember morális életvezetésével foglalkozik, a morális elvekkel, az erényekkel, a bűnökkel, ezt nevezték morál teológiának. A katolikus szóhasználatban egy kicsit jobban ez terjedt el. A protestáns szóhasználatban egy kicsit jobban a teológiai etika kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem filozófiai etika, hanem teológiai etikáról van szó. Mind a kettő megfelelő, tudományosan mind a kettőt használjuk. Ha definiálnunk kell, akkor végül is mi az a morál teológia, mi az a teológiai etika, akkor azt mondjuk, a keresztény katolikus etika egy olyan hittudomány, aminek célja, hogy az élő Krisztust kövessük, és a végső boldogságot elnyerjük. Az egyház közösségében, a lélek vezetésével, és a tudományok meghallgatásával kutatjuk az értékek szerinti emberséges életvezetést, és annak törvényeit. A Krisztusban megjelent értékeket és szeretetet a lélek vezetésével, a tanító hivatal tanítása szerint a lelkiismeretünkben fordítjuk le a saját élethelyzetünkre. Hát ez egy gyönyörű szép összetett definíció, na mi van ebben benne? Hát a keresztény katolikus etika egy hittudomány. Ez először is azt mutatja, hogy az etikát mi nem egyszerűen filozófiai tárgynak, nem filozófiának és nem pszichológiának tartjuk, ami egyszerűen azt jelenteni, hogy az ember föl kell világosítani a jóról, hogy önerőből megtaláljuk mindig a jót, hanem mi ezt teológiai tudománynak tartjuk. Ez azt jelenti, hogy Istentől kapunk kinyilatkoztatást. Isten, mint a legfőbb jó, nincs csöndben, hanem megszólalt, föltárta a jót az embernek, és meghívta az embert a jóra. És a teológiai gondolkodás ehhez a kinyilatkoztatáshoz orientálódik. Tehát visszatérve a régi képhez, Isten megmutatta a csillagokat, az értékeket, megmutatta önmagát, és a teológia az nem téved el a különböző etikáknak a pluralizmusában, relativizmusában, olykor zűrzavarában, ideológiáiban, hanem a teológiai etika ragaszkodik a csillagokhoz, ragaszkodik az Isten kinyilatkoztatott igazságaihoz. A teológia úgy hívja, hogy ezek a hitben a depozitumok, a hit letétemények, amelyek olyan szilárd oszlopok, amelyeket a történelem végéig az egyház őrizni akar. Ettől nem lehet eltérni, ezekhez mi ragaszkodni akarunk. Tehát mi a hit felől, a kinyilatkoztatott csillagok, az Isten felől gondolkodunk az emberről és az etikáról. Az örök igazságokhoz, középkori megfogalmazásban úgy mondanánk a lex aeternához, az örök törvényekhez igazítjuk a gondolkodásunkat. Tehát hittudomány. Másrészt az is benne van a definícióban, hogy erre a gondolkodásra minket Isten indít, Isten inspirál, és fontos ezt meggondolni, hogy az Isten eszme az minket nem kényelmessé tesz, hanem nyugtalan. Marx azzal vádolta a kereszténységet, és Freud is a maga pszichoanalízisében, hogy a keresztényeknek az atya, az apakép az ilyen ópium. Marx is ópiumról beszél a vallás kapcsán, hogy a vallás az minket tompít. Freud azt mondja, hogy kiskorúvá, gyerekessé tesz minket. Mi azt gondoljuk, hogy az Isten eszme az pont nem ópium és kiskorúsító akar lenni, hanem éppen, hogy nem hagy nyugton egy életen át gondolkodásra, javulásra, töprengésre, tisztulásra akar minket serkenteni. A hittudomány nem bealtatni akar, hanem éppen, hogy noszogatni akarja az embert a jobb gondolkodásra és a jobb életvezetésre. Aztán, mint hittudomány, tudomány is, az azt jelenti, hogy a katolikus etika az nem egyszerűen költészet, nem egyszerűen közmondások gyűjteménye, hanem tudományos beszéd akar lenni, aminek nyilván megvan a saját hermeneutikája, a saját módszere, a saját eljárásmódja, hogy tudományosan gondolkodjon a jó életvezetésről. A keresztény etika tehát hittudomány, aminek célja, hogy az élő Krisztust kövessük. Tehát a célja nem az, hogy a saját szubjektív lelkiismeretünket kövessük, ahogy nekünk az jól esik, nem is az a célja, hogy a leírt normákat kövessük, kötelességszerűen, ahogy Kant mondja, nem is az a célja, hogy a bűnöket kerüljük. Az etika célja nem a bűnkerülés és nem a kötelesség, nem egyszerűen a törvények megtartása, hanem az etika célja az élő Krisztus követése. Nem is az elmúlt Krisztus, a történelmi alak, mint példakép követése. Nekünk Krisztus nem olyan, mint Szókratész, aki egy jó ember volt, de egy jó tanár, egy jó filozófus volt, aki aztán meghalt, eszméiben él tovább, számunkra Krisztus személyében él tovább. Tehát mi nem Krisztusnak a holt példáját akarjuk követni, hanem a ma is élő Krisztust akarjuk követni. Tehát az etika célja az élő szeretet. Tehát nem a holt törvény, a leírt betűk, a jog, nem ezeknek a követése, hanem az élő Krisztusnak a követése. Ez természetesen azt jelenti, hogy ezzel a Krisztussal élő párbeszédbe kell lenni, imádkozni kell. Tehát nem elég, ha a törvényt megteszem, a leírt törvényt megteszem, hanem az imádságban azt keresem, hogy engem mire küld Krisztus, hol tudok én még igényesebben szeretni, hogyan vigyem a keresztemet, hogyan tudok többet alkotni a teremtéshez, a megváltáshoz, én mit tudok hozzátenni. Tehát az élő Krisztusnak keressük az igényét, és ehhez fontos vele a baráti kapcsolat, fontos az imádság. Élő Krisztust követünk. És a célja az etikának, hogy a végső boldogságot elnyerjük. Ez az üdvösségünk, ezt hívjuk mennyek országának, ezt hívjuk hazaérésnek, az atya házába való hazatalálásnak, a végső boldogságnak. Eszünkbe jut Arisztotelész, aki szintén erről beszél, nyilván ő filozófus, de hogy az etika célja nem a részjavak, az élet részterületei, hanem a holisztikus cél, az a cél, hogy üdvözüljünk. És ebben benne van az, hogy az etikai gondolkodásnak nyilván két síkja van. Van a napi etikai gondolkodás, mit tegyek ma, hogyan dolgozzam, ilyen feladataim vannak, ilyen alternatíváim vannak, ma mi mindent kell tennem, és hogy kellene azt jól tenni. Az etikának a napi síkja a tettekre vonatkozik, a napi tettekre. De az etikának van egy magasabb síkja, ami az egész élet műre vonatkozik. Úgy mondanánk, hogy egy filmet készítünk, nem fényképeket. Tehát az etika nem csak a fényképekkel akar foglalkozni, az is fontos, a napi tettek, a tettekkel való foglalkozás, hanem az életművünk egésze, a film, egy élet egészének a megalkotása, és ez a cél, hogy az életművünk olyan legyen, hogy boldogok legyünk, és hogy üdvözüljünk. Keleti teológusként, görögkatolikusként mi mindig azt mondjuk, Nüsszai Szent Gergelyre alapozva, hogy minden ember festi életműve ikonját. Az egész életművünk összeáll egy ikonná, egy művé, amit még ha nem is fejezünk be, majd az Isten fejezi be az életművünket a halálunk után, de hogy egy életművet festünk, egy ikont festünk, az egész életművünk ikonná fog összeállni. Gyönyörű szép!